9. álom. Zuzmara borította a legelőt. Nem csoda, hiszen tél volt. A nádas felé közeledtem. A folyópartnak azt a részét barátaimmal dzsungelnek neveztük. Már többször jártam arra kerékpárral, Mille barátommal. Ez alkalommal Oszkár társaságában mentem. Útközben a homokos, nem hivatalos fürdőhely mellett kellett elhaladni. Nyáron többször én is ide jártam fürödni, mert kevesen ismerték ezt az eldugott helyet. Amikor a nádoshoz értünk, meg kellett keresni a keskeny átjárót, mert az ingovány másik végére akartam jutni. Szerencsére egy göcsörtös ág, egy szakadt női fehér fürdő alsóval megmutatta a bejáratot. Az erdő felől közelítettem meg a partot. A nyári meleg arra késztetett, hogy levegyem az ingemet. A nádas melletti homokos strand felé igyekeztem. Azt reméltem, hogy nem lesz ott senki, de tévedtem. Egy lány sziluettjét láttam a víz közelében, vetkőzött. A felső testét már csak a fehér melltartó takarta. A szoknyáját pedig épp akkor húzta lefelé, amikor közelebb értem. A szoknya korca a térdig csúszott, majd hátsóján megjelent a picuri fehér fürdő alsója. A látványos jelenet a homokban ülve folytatódott, így valami keveset láthattam a vetkőzésből. Csak amikor nagyon közel értem, láttam, hogy nincs egyedül. Egy legény feküdt a lábai mellett a homokon. Ennek ellenére kedvet kaptam maradni, még ha hárman voltunk is. Jól elfértünk azon a néhány négyzetméternyi homokos parton. Amikor a lány észrevette, hogy közeledek, a folyóba sietett, pedig nem kellett szégyelnie magát. Néhány lépéssel arrébb én is letelepedtem. Miközben lassan vetkőztem, a lány fejét figyeltem. Nyugodtan, széles karmozdulatokkal úszott a folyó közepe felé. Néhányszor le is bukott, hogy bevizezze és lesémítsa a hosszú haját. Már messze úszott a parttól, amikor elkapta a folyósodrása. Nem esett pánikba, mert jól tudott úszni. Lebukott, hogy így a víz alatt meneküljön a víz karmaiból. Figyeltem és vártam, hogy a feje felbukkanjon a part közelében. Mivel semmi sem történt, most már izgatottan vártam. Még nem múlt el annyi idő, hogy eluralkodjon rajtam a félelem. A fiatal ember is felállt, figyelni kezdte a víz felszínét. Több idő is eltelt, mire a lány feje kibukkant a part közelében. Arc kifejezése nem riadalmat, hanem inkább szégyenérzetet sugalt. Lassan lépkedve közeledett a homokos parthoz. Előbb a felső teste a fehér melltartóval jelent meg. Kezei nem széttárva, teste mellett, hanem elől a szemérem tájékát takarták. A fehér fürdőruha alsó valahol a víz sodrában maradt. Később, amikor a fiatal pár már elment, a folyó kivetette a picurka ruhadarabot. A part mentén találtam meg az ágakra akadva. A nádas bejáratát jelöltem meg vele. Oszkár indult elsőnek a keskeny csapáson keresztül. Hagytam, hogy előre menjen, bár az én ötletem volt, hogy ez alkalommal járjuk végig a part szakaszt. Úgy éreztem, hogy beljebb, a keskeny, kanyargó járaton hidegebb lett a levegő, eléggé lemaradtam. Oszkár eltűnt a szemem elől. A megfagyott nádszálak hangosan susogtak és élesen karmolták a tenyeremet. Ennek ellenére utat kellett törnöm magam előtt. Kiérve a lábból, megpillantottam Oszkárt. Ott állt a folyó partján és nézte a zajló jeget. A hatalmas jégtáblák lassan összeszorultak. Helyenként át lehetett kelni rajtuk a folyó másik partjára. Néhány merész embert láttam keki színű kabátban, hosszú bottal a kezükben. Átmertek gyalogolni a jégtáblákon. Úgy csinálták, hogy a kezükben lévő bottal maguk előtt ütögették a jeget. Így keresgélték a lehetséges repedéseket. Barátom kérdően felén fordult. Átmegyünk? Nemlegesen csóváltam a fejemet. Már induláskor eldöntöttem, hogy végigmegyünk a partszakasznak ezen a részén. Mindenáron a barlangba akartam jutni. Tovább mentünk. A jég feltorlódott, megjelent a folyó harmadik partja. Egy gát, amely alatt folyt a víz. Ha a kedvünk támadt volna, nyugodtan, biztonságosan átkelhettünk a másik partra, de nem ez volt a célom. Végre a gát mögött megjelent a hegy oldalában a barlang bejárata, bementünk. Néhány lépés után rátaláltam a sekély, átlátszó vízű, széles patakocskára. Tiszta vizét akár inni is lehetett. Úgy terveztem, hogy a patak mellett beljebb a barlang ismeretlen részei felé megyünk. Amikor legutóbb itt jártam, csak az elejét tártam fel. Egyedül nem merészkedtem tovább. Mivel most ketten voltunk, úgy döntöttem, hogy végigmegyünk és megkeressük a másik kijáratot. Valahogy azt képzeltem, hogy van még egy kijárat. Nemrég, amikor itt voltam, mint a gyerekek, nyomot hagytam a barlang falán. A patakból vizet mertem, és a vörös színű homokos földből sarat készítettem. Abba mártva tenyeremet néhány pecsétszerű nyomot hagytam magam után. Most büszkén mutogattam Oszkárnak a művemet. Nem kommentálta, csak mosolygott. Nem volt nagy kedvem ezen az ismert helyen időzni, javasoltam, hogy menjünk tovább. Lépésről lépésre a barlang mennyezete lassan a talaj szintje felé ereszkedett. Már csak lehajtott fejjel mehettünk. Attól tartottam, hogy a végén négy kézláb fogunk mászni. Szerencsére nem így történt. A szűkület után hirtelen kiszélesedett az üreg. Lenyűgöző márvány barlangrendszer tárult elém. Színes, csíkos, csipkézett oldalak verődtek vissza, a smaragd színű víz felszínétől. A kis patakból tó lett. Szerencsére nem szélesedett ki annyira, hogy ne lehessen elmenni mellette. A varázslatos panoráma után sötét, éles sziklakőzet következett, mintha valaki varázspálcával szándékosan elcsúfította az egész természetet. A talaj színtelen és sötét lett, de ennek ellenére az egész üregben félhomály uralkodott. Messze egy bakterház körvonalai rajzolódtak ki. A kis egyszemélyes csőszkunyhó mellett összetört sorompó hevert. Úgy tűnt, mintha valaki készakarva kiverte, mert útjában állt. Amikor közelebbről meg akartam nézni, egy szegényes, kopott uniformisba öltözött férfi jelent meg a házikó mellett. Oroszul figyelmeztetett, hogy ne közeledjünk, mert az őrház és a sorompó egyben határ is. Ott, ahol ő áll, az már Románia területe. Ne lépjük át a korlátot, mert az illegális határátlépés lenne. Nem akartam törvényt sérteni, inkább visszafordultunk, és néhány lépés után leöltünk megpihenni. Oszkárnak nem tetszett a dolog. Beleélte magát, hogy megtaláljuk a barlang másik bejáratát. Szerint ez a kis vityilló és a szegényesen öltözött katona ebben nem hátráltathatott bennünket. Hangos szurkolás ütötte meg a fülemet. A barlang teteje szétnyílott, és egy focipálya lelátóján találtam magam. Kevesen figyeltük a játékot. Az esemény valószínűleg fontos lehetett, mert a meccs szünetében egy alumínium vázból készült repülő körözött a pálya felett. A gép a Kitty Hawkra hasonlított, és hasonló zajt is produkált. Lélegzett visszafojtva figyeltem, ahogy élesen beveszi a kanyart. Ez lett a veszte, mert orra a föld felé irányult, és a pálya közepére zuhant. Szerencsére a pilótának nem lett baja. Felmentem a lelátó legmagasabb pontjára. Akkor vettem észre, hogy az egész terület nem is futballpálya, hanem egy röptér, mégpedig orosz katonai röptérről lehetett szó. Ott találkoztam újra Oszkárral egy zömök, izmos fiatal nő társaságában. Öltözékéről ítélve a nő harci vadászgép pilótája lehetett. Oszkár elmondta, hogy repülni fog egy MiG-típusú léglökéses repülőben. A gép kétüléses. Ők ketten, az orosz pilóta nő és Oszkár fogják vezetni a gépet. Előbb a nő mászott fel a kabinba. Miután beült a fülkébe, hosszú vörös gyapjús állat tekert a nyaka és a feje köré. Állítólag megvédi a hidegtől és a gyorsulástól. Oszkár rövidújú nyáringben ült fel a gépre. Visszamentem a lelátóra, és vártam, mi fog történni. Sokáig vártam. Szerintem már régen fel kellett szállnia a gépnek, de nem történt semmi. Visszamentem a kifutópályára, hogy megkeressem Oszkárt, és megtudjam, mi a gond. Ott találtam a gyepen, szakadt anyagokból igyekezett megszerkeszteni a sálat. Olyat, amilyet az orosz pilóta nő viselt. Kérdésemre csak annyit válaszolt, hogy a röptérre érkezett egy magasrangú katonai delegáció. Ők nem engedélyezik a felszállást rövidújúinkben. Nem volt kedvem megvárni, hogy meglegyen a sál, inkább elindultam a nádas felé, azon töprengve, hogy most sem sikerült rábukkanni a barlang másik bejáratára. Szerencsére megtaláltam ugyanazt az utat a nádasban, amelyen a barlanghoz értem. A fagyos szálak megolvadtak, könnyen lehetett haladni a keskeny csapáson. Néhány lépés után erős, éles hang ijesztett rám. Rögtön felismertem, hogy léglökéses repülőzúgása lehet. Felnéztem, ott körözött felettem az orosz MiG. A gép kabinjának ablaka nyitva volt, Oszkár integetett az első ülésről. A mögötte ülő nő komolyan figyelte a műszertáblát és irányította a repülőt. Vörös, hosszú sája lebegett a gép oldalán. Miután megtették a néhány kört, eltűntek a láthatáron. Az út közepe felé jártam, amikor egy fekete macska ugrott elém. Jól megnézett, és miután feléje indultam, eltűnt a nádas sűrűjében. Arra gondoltam, hogy talán madárfiókákra vadászik, vagy lesben áll kisebb repülő prédára. Nem izgatott a dolog, ezért tovább mentem. Hamarosan megjelent még három különböző színű cica. Ezek már nagyobb termetűek voltak. Akkorák, mint egy középnagyságú kutya. Az egyik fókaszszínű, a másik vöröses, a harmadik pedig fekete, de fehér csíkkal a szemei közt. Nem az lehetett, amelyiket az előbb láttam. Előttem sétáltak az úton és nyávogtak. Amikor meggyorsítottam lépteimet, hogy szétzavarjam őket, két hátsó lábukra álltak. Testük nagyobbodni és szélesedni kezdett. Felnőtt lányokká változtak, de a szőrzetük, bajuszuk és a farkuk megmaradt. Színük sem változott nagyon. Állarcos színésznők lehettek, azon tűnődtem, hogyan kerülhettek az ingoványba. Most már nem figyeltek rám, hanem futkároztak a nádasban, új utakat törve benne. Utánuk eredtem, mert haladás irányuk nekem is megfelelt. Egyszerre értünk ki a nádasból. Előttem egy nagy, szabadtéri színház jelent meg, a macskák oda igyekeztek. A színpad egy egyszerű, improvizált, bábjátékra tervezett tákolmánynak nézett ki. Emberszínész nem is fért rá. A színpad homlokzatán nagybetűkkel a következő felirat állt. Macskák. Ez a látvány a híres musicalre emlékeztetett. Arra számítottam, hogy majd elkezdődik az előadás a báb figurákkal, de nem ez történt. A három macska újra lekicsinyedett, igazi círmosokká változtak, és beugrottak a színpadra. Ott ugráltak, játszadoztak, élvezve a közeledő tavaszt. Leültem a fűbe, hogy megpihenjek, és végignézzem a macskák előadását. Oszkár is megjelent az orosz nővel. Egymást átölelve érkeztek a színpad mögül. Megálltak, és érdeklődéssel figyelték, mi történik. Oszkár felén fordult, és mosolyogva megszólalt. Megnősültem. Majd párjával macskává változtak, és beugrottak a színpad közepén élvezkedő többi círmos közé.